Személyeskedés, kiabálás, rosszul lét és vita. Nekiestek a kormányfőnek a szocialisták a 7 pontos javaslat miatt. Nyilvánosságra hozták az olajügyek dokumentumait, de előtte gondosan kihúztak belőle minden lényegest. 200 milliárd forint kárt okozott Magyarországon a klímaváltozás egy év alatt, idén is enyhe tél lesz. Gazdag, gazdagabb, leggazdagabb, már euróban is milliárdos a leggazdagabb magyar Demjár Sándor. Jó estét kívánok! Nem aratott osztatlan sikert a szocialistáknál Gyurcsány Ferenc 7 pontos javaslata az összeférhetetlenségről és az enyhe kifejezés. Személyeskedő, hangos vita volt tegnap este az MSZP frakció ülésén. A képviselők egy része hátba támadásnak érezte, hogy a kormányfő úgy jelentette be a közélet megtisztításáról szóló 7 pontját, hogy arról előtte nem volt vita a frakcióban. Az egyik képviselőhöz a heves szócsata után mentőt kellett hívni.
Itt még a frakcióülésre siető pártelnök kormányfő kérdezett. Néhány perccel később viszont már a képviselőcsoport tagjai zúdították kérdéseiket Gyurcsány Ferencre és a közéletet megtisztító 7 pontjára. Úgy tudjuk, az ártülésen több frakciótag keményen kritizálta a pártelnököt, amért már sokadjára kész tények elé állította őket. A több órás vita után úgy tűnt, a kormányfőnek sikerült lecsitítani a hangoskodókat, mert távozóban már a frakció támogatásáról beszélt.
Ilyen ügyről csak hosszan, időnként szenvedélyesen vitatkozva lehet beszélni, de hát a legfontosabb, hogy azt mondja a frakció, hogy ez a hitügy, ez fontos ügy, ebben megoldást kell találni.
Másként látja ezt Karsai József. A szocialista politikus este olyan hevesen vitázott, hogy mentőt kellett hívni hozzá. Karsai nem érti, hogy miért kell szétválasztani a képviselői és a polgármesteri posztot.
Én is vagyok olyan jó polgármester, mint amilyen jó miniszterelnök ő. Én is vagyok még jobb képviselő, mint ő, országgyűlési képviselő, és neki van még egy plusz funkciója, az ország egyik szinte legnagyobb pártjának az elnöke is. Hát akkor ő hogy győzi hármat?
Nincs egyedül. A szocialista frakcióból többen nem értenek egyet a főállású képviselőség bevezetésével.
Például a tekintetben, hogy polgármester lehessen-e képviselő, vagy ne lehessen képviselő, én egyetértek az alkotmánybíróság határozata, vagy nincs összeférhetetlenség.
A koalíciós partnert meglepte a kormányfői javaslat. Az SZDSZ azzal egyetért, hogy a képviselők ne lehessenek polgármesterek, de tisztázná az összeférhetetlenség pontos szabályait. A Fidesz szerint a kormányfő bukta bele elsőként a saját javaslatába.
Ha már az összeférhetetlenségről beszél Gyurcsány Ferenc, akkor vagy a képviselőségről, vagy a miniszterelnökségről le kell mondania.
Szijjártó Péter még nem tudta megmondani, hogy a Fidesz részt vesz-e az öt párti egyeztetésen, amit az MSZP kezdeményezett az ügyben.
Nem csak nálunk Magyarországon, az Unióban is zajos vita zajlik a takarékosságról és a költségtérítések csökkentéséről, de legalábbis átláthatóbb szabályozásáról. Na és persze a kisebb és olcsóbb parlamentről. Kapcsoljuk Brüsszelt. Ott van tehát tudósítónk Nika György. Szevasz Gyuri, most éppen hol tart ez a vita, és főként hogyan érinti a magyarokat?
Az Európai Parlament létszáma 2009-ben csökken, ez Magyarországot két képviselői helyjel érinti, tehát kettővel kevesebb képviselőnk lesz. Érdekes módon a magyar képviselők fizetése nem egészen megduplázódik majd, mert az Európai Unió mindenkinek egyaránt 7300 euró körüli pénzt fog fizetni havonta, tehát megszűnnek a hatalmas különbségek, amelyek eddig voltak, és a költségtérítés is megmarad, de sokkal szorosabb elszámolás lesz, mint eddig volt. Nagyjából kiszámoltam, egy magyar parlamenti képviselő havonta körülbelül 8,5 millió forintból gazdálkodik, de ebbe benne van már a fizetése, és benne van az összes költsége, utazása, benne van a saját apparátusának az eltartása, sőt az otthoni irodájának a fenntartása is. Ennek az összegnek a nagy részével szorosan el kell számolni, de azt mondják, hogy azért nem rossz üzlet Európa parlamenti képviselőnek lenni. Nagyon érdekes adat, hogy ha az Európa parlamenti képviselők bemennek a munkahelyükre, amiért egyébként fizetést kapnak, napi díj jár nekik, ez nagyjából 280 euró naponta, tehát csak ezt kell megszorozni 16-tal, és már is kijön egy meglehetősen szép összeg. Mondom, 2009-től egy kicsit szűkebb lesz a pénztárca.
Nika György, Brüsszelből köszönjük. Előzetesben marad Lados István, Cuslág János személyi titkára. A másodfokú bíróság helyben hagyta az egy héttel ezelőtti döntést. A tegnap őrizetbe vett Katus Ferenc, kiskunhalasi MSZP és önkormányzati képviselő letartóztatásáról holnap dönt a bíróság. A szocialista párt szóvivője közben a Fidesz vádolt a maffia kapcsolatokkal. Nyakó István szerint 2002-ben két azóta a kecskeméti maffia perben elítélt vállalkozó cége 90 milliós támogatást kapott egy meg nem épült gyógyfürdőre. A Fidesz pedig Szilvási György távozását követeli, mert a titokminiszter állítólag megfenyegette Topolánszky Ákost, a sportminisztérium volt helyettes államtitkárát, hogy vonja vissza korábbi nyilatkozatát. Topolánszky egy hete azt mondta, hogy ő is találkozott nehezen megtagadható kérésekkel, amikor támogatások odaítéléséről kellett döntenie. Szilvási nem mond le és beperli a Fidesz alelnökét. Szokatlan egyetértés alakult ki a parlamenti pártok között, a Szabad Demokraták egyik javaslatát legmarkánsabb politikai ellenfeleik, a Keresztény Demokraták támogatják leginkább. A koalíciós partner MSZP viszont ellenzi. A javaslat a következő, a jövőben a személyi jövedelemadó nem csak 1, hanem 3%-át lehessen felajánlani az egyházaknak és a civil szervezeteknek. Az egyházak egyelőre nem reagáltak.
Izraelita honfitársaimhoz szeretnék szólni.
Semmény Zsolt két héttel ezelőtti felszólalása, amelyben Schwarz bácsiról és Weiss néniről beszélt, vihart kavart a parlamentben. Akkor az SZDSZ elnöke az eddigi legundorítóbb felszólalásról beszélt. Most mégis ez a két párt talált egymásra abban az ügyben, amelyben talán a legtöbb vitájuk volt, az egyházak és a civilek támogatásában. A KDNP elnökének tetszik az SZDSZ javaslata. Például, hogy azok helyett, akik nem tudnak adót fizetni, ilyenek a nyugdíjasok is, az állam pótolja a felajánlásokat.
Örülünk annak, hogy az SZDSZ belátta azt, amit 10 éve mondunk, hogy ne csak az SZIA rendelkezők véleménye legyen figyelembe véve, hanem minden magyar állampolgáré, beleértve 3 millió nyugdíjast is.
Jelenleg sincsen elegendő forrásunk.
A civil szervezetek viszont aggódnak. A Máltai Szeretetszolgálat budapesti vezetője attól tart, ha egyben is odaadható lesz egyetlen szervezetnek az adó 3%-a, annak az egyházak és a civilek is vesztesei lesznek.
Ha itt az állam a pályázati forrásokkal, a nemzeti alappal kivonul ebből a programból, és ezekből a támogatásokból, akkor és csak a társadalomra bízza, akkor azt gondolom, hogy nagyon nagy hibát követel.
Az SZDSZ szerint a szervezeteknek nem kell tartaniuk attól, hogy kevesebb lesz a pénzük, és nem csak egyben, hanem két részre bontva is odaadható lenne a 3%.
Elkényelmesednek mind a civilek, mind az egyházak, megszűnik a dolog tartalma. Nem abban érdekelt a civil szervezet, hogy elérjen engem állampolgárként, hanem abban érdekelt, hogy a nemzeti civil alapprogramban jó kapcsolatai legyenek, és oda jó pályázatot nyújtson be.
A szocialisták nem nyitottak a Szabad Demokraták felvetésére.
Semmiféle egyeztetés nem volt, és nem is igazán tartom, sőt, nem tartom jó ötletnek.
Az MDF sem utasítja el az SZDSZ ötletét, a Fidesz viszont még nem döntött arról, támogatja-e azt.
Robert Fico, szlovák miniszterelnök élesen támadta Sólyom Lászlót tegnapi révkomáromi magánlátogatása miatt. Fico azt mondta, idézem, a szlovák köztársaság nem fogja elnézni, hogy valaki csak úgy átlépje az államhatárt, és egy magánlátogatáson bírálja a hivatalos szlovák szerveket. Az ottani hírügynökség tudósításában egy olyan nehezen értelmezhető félmondat is szerepel, amely szerint hasonló diplomáciai szabálytalanság esetén akár ki is tilthatják a magyar államfőt. Sólyom Lászlót egy civil szervezet hívta meg Révkomáromba, ahol megalázó és súlyos aktusnak nevezte, hogy a szlovák parlament megerősítette a Beneš dekrétumokat. Közben ma délután a szlovák külügyminisztériumba kérették a magyar nagykövetet. Az Oszlóban tárgyaló Gyurcsány Ferenc pedig azt mondta, hogy a magyar kormány kiáll a köztársasági elnök mellett. Az államfő ma itthon a Sándor palotában találkozott a Fidesz elnökével. Orbán Viktor beszámolt Sólyom Lászlónak arról, hogyan készül pártja az október 23-ai nagygyűlésre. A Fidesz elnöke azt mondta, a demokrácia és a jogállam szégyenének tartja, hogy a tavaly október 23-án elkövetett rendőri brutalitások áldozatai mind a mai napig nem részesültek sem anyagi, sem erkölcsi elégtételben. Lebontották a Kossuth téri kordon egy részét, a parlament előtti zöld területet szeptember 18-án, vagyis a TV-ostrom évfordulóján zárták le, amikor az épületből távozó képviselőket szidalmazták, megdobálták és leköpködték. A titkosszolgálatokat felügyelő miniszter közben azt mondta, nincs olyan információja, hogy idén megismétlődnének az október 23-ai zavargások. A rendőrség azonban még az ünnep előtt egy úgynevezett igazoltatási kiskátét jelentett meg. Ebben leírják, hogy kinek milyen jogai vannak igazoltatáskor, és hová lehet panasszal fordulni. Egyetlen érdemi információ sincs a nyilvánosságra hozott olajügyi dokumentumokban. A Nemzetbiztonsági Hivatal honlapján látható, már nem titkos iratokból szinte minden adatot kihúztak. Így azt megtudjuk ugyan, hogy az olajmafia tanácskozott, de azt már nem, hogy kik voltak a tagjai.
Pintér Sándor 1993-ban országos rendőrfőkapitány volt. Ennyit lehet megtudni az egyik olyan, eddig szigorúan titkos dokumentumból, amelyet a Nemzetbiztonsági Hivatal nyilvánosságra hozott. Miután a személyes adatokat ki kellett takarniuk, ebből az iratból is csak az derülhetett ki, hogy az olajmafia tagjai megbeszélést tartottak, méghozzá arról, hogy milyen vegyszerrel dolgoznak. De hogy kiküldtek az asztalnál, az nem derül ki. De kiragadtunk még egyet a nyilvános iratok közül. Ebből például csupán az derül ki, hogy Kovács Árpád az állami számvevőszék elnöke. Ezeket a dokumentumokat a titok miniszter újra megvizsgáltatja.
Vannak olyan mondatok, amelyeket nem kellett volna kihúzni, úgyhogy majd ennek a pontosított változatát fölteszik az internetre. Ebből azon persze nem az következik, hogy ön sokkal többet tud majd meg az ügyről.
Ilyen iratokra számított a Fidesz. Szerintük a kormány által létrehozott bizottság egy lépéssel sem hozta közelebb az olajügyek megoldását.
Egy kormánytól független bizottságnak kellene az iratokat áttekinteni, és ennek a kormánytól független bizottságnak biztosítania kellene, hogy a közvélemény valóban megtudhasson minden érdemi információt az olajügyekkel kapcsolatban.
Az olajügyek iratait vizsgáló munkacsoport pénteken tartja következő ülését, akkor akár több ezer titkos dokumentumot is nyilvánosságra hozhatnak.
Nyomozást rendelt el a budapesti Kopaszigát eladása miatt a fővárosi főügyészség. A gyanú különösen jelentős vagyoni kátrányt okozó ütlen kezelés. Egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoznak. Azt vizsgálják, hogy történt-e bűncselekmény, amikor a 30 hektáros dunaparti területet a 9. kerületi önkormányzat pályázat nélkül 2 milliárd forintért eladta Leisinger Tamás MSZP közeliként ismert vállalkozónak. Ő nem sokkal ezután többszörös áron adta tovább egy portugál befektetőnek. A feljelentést az önkormányzat egyik fideszes képviselője tette, szerinte az ügylet miatt a kerületet legalább 6-8 milliárd forint kár érte. Klímaváltozás és ennek kárjai hamarosan jönnek a híradóban, mindjárt kapcsoljuk New Yorkot is, de előbb nézzük meg, hogy mi lesz még. Kettőből egy, 17 éve egyesült újra a két Németország, de kelet és nyugat még mindig nem ugyanolyan fejlett. És messze van az iskola, 600 millióra büntette az APEC a Pécsi Közlekedési Társaságot jogtalan visszaigélések miatt. Csak az idén 200 milliárd forint kárt okozott a klímaváltozás Magyarországon, ez derült ki egy budapesti konferencián. Ebben benne van a fagykároktól az aszályon át a belvíz okozta veszteségekig sok minden. A klímakutatók és meteorológusok szerint a 24. órában vagyunk, hogy megállítsuk a globális felmelegedést.
Már a tavalyi tél is inkább őszies volt. Nyáron pedig többször kellett hőségriadót elrendelni. A meteorológusok ugyan pontosan nem tudják, de a kísérleti modell alapján úgy sejtik, hogy továbbra is melegebb lesz, mint szokott.
Novembertől februárig a sok évi átlagnál enyhébb idő valószínű.
A globális felmelegedés az oka a klímaváltozásnak. A globális felmelegedésnek pedig ez. Az ország széndioxid kibocsátásának egynegyede közlekedésből származik, egynegyede háztartásokból, településekből. A többit az ipar adja.
Hogy hol lesz jéges és mennyi, ezt nem tudjuk, hogy lesz, az biztos. Tehát fel kell készülni a váratlan eseményekre.
A Délalföldön aszályra, a hegységek környékén, így például Baranyában, Tokaj és a Mátra vidékén pedig jégesőre kell majd számítani. Ezek már az unió intézkedési tervei, amit Magyarországnak is be kell tartania. A miniszter azt mondta, már van terv, meg pénz is a környezetvédelemre.
Hatalmazza mindazt, hogy az energiapolitikát, a környezetpolitikát, a gazdaságpolitikát hogyan hozzuk összhangba ahhoz, hogy hosszú távon, az elkövetkezendő évtizedekben Magyarország úgy fejlődjön, hogy ne élje fel a körülötte lévő környezetet.
Korábban nem voltak pontos adatok, de a szakértők szerint az elmúlt pár évben összesen 180 milliárd forint kárt okozott a klímaváltozás Magyarországon. Idén már eddig többe, 200 milliárdba került nekünk a jégeső és az aszály.
New Yorkban két nagy klímakonferencia is volt a napokban, egy nemzetközi és egy, amely Amerikáról, a világ egyik legnagyobb környezet szennyezőjéről szólt, mert hogy már ott is kampánytéma a globális felmelegedés. Ott van New Yorkban a Híradó új tudósítója, Bombera Krisztina. Szevasz Kriszta, azt látom, hogy ott is jó idő van így október elején. Engem az is érdekelne, hogy mennyire lépik át mondjuk az átlag amerikai inger küszöbét a klímaváltozásról szóló hírek.
Jó estét kívánok, Kriszta, itt igazi hétköznapi beszédtéma a klímaváltozás, ugyanúgy, mint Magyarországon tavaly az enyhe télen. Itt New Yorkban most szinte igazi strandidő van, de természetesen a politika sem kerülheti már meg a témát. A múlt héten egyébként három jelentős konferencia is volt a témában. Bush elnök jelentős lépést tett azzal, hogy elismerte, hogy a probléma egyáltalán létezik, de továbbra sem fogadja el a kötelező korlátozásokat és külön utat ajánl az NC-től. És közben a demokrata jelöltnek, Hillary Clintonnak jelentős politikai hasznot hoz az, hogy férje Bill Clinton a saját konferenciáján elérte azt, hogy most először az amerikai energiaszolgáltatók dollármilliókat fognak investálni a környezet kímélő megoldások kidolgozásába.
Bombera Krisztina jelentkezett New Yorkból, köszönjük! Ketten meghaltak tegnap éjjel Spanyolországban, amikor heves vihar söpört végig Sevilla környékén. Ha a rengeteg esőtől az utak csúsztak, ezért egy busz egy háznak rohant, ami ráomlott két nőre. Mindketten meghaltak. A viharban sokan mások is megsérültek, közben a meteorológusok újabb viharokat jeleztek, így a városban vésztervet léptettek életbe. Nagy koalícióra és közös kormányalakításra szólította fel a választásokon győztes pártokat Viktor Juscsenko ukrán elnök. Viktor Janukovics eddigi kormányfő, a régiók pártjának vezetője kész lenne az együttműködésre. A nyugat barátnak tartott Julia Timoshenko blokkja viszont elutasította a közös kormányalakítást. A választás hivatalos eredményét még mindig nem jelentették be. A csaknem végleges eredmények alapján a kormányfő vezette régiók pártja kapta a legtöbb szavazatot, de egyedül nem tud kormányt alakítani. Közben az orosz állami olajvállalat, a Gazprom, november 1-jéig adott haladékot Ukrajnának, hogy kifizesse tartozását. Korábban a cég azzal fenyegette meg ukrán partnereit, hogy csökkenti a gázszállítást, ha Kijev nem rendezi több mint 1 milliárd dolláros adósságát. Ukrajna elismerte, hogy tartozik, de sokalta az összeget. Az ukrán energetikai miniszter Moszkvába utazott, ahol megegyezett a törlesztésről a Gazprom elnökével. A norvég és a magyar olajcégek megvizsgálják, hogy lehetséges-e északi tengeri gázt szállítani Magyarországra. Gyurcsány Ferenc Oszlóban a norvég kormányfővel tárgyalt arról, hogy Budapest új forrásokat keres az energiabiztonság növelésére. Magyarország jelenleg tömében Oroszországból importál földgázt, és a térség több más országához hasonlóan szeretné felszámolni a függést a keleti szállításoktól. A gond egyenlőre az, hogy a norvég gáz drágább és csak cseppfolyósan szállítható. Az újraegyesülést ünneplik Németországban. Az ország keleti és nyugati fele 17 éve ezen a napon lett újra egy ország. Idén Schwerin városában emlékeztek az újraegyesülésre. Az ünnepség apropóján most is téma volt, hogy a két ország rész, nyugat és kelet, még mindig nem egyformán fejlett.
Biliárdozással üti el az időt ez a fiatalember Wittstockban. Nincs munkája, de nem hagyta el a kelet-németországi városkát. A 16 ezres település csaknem 3500 lakója ellenben már a nyugati ország részbe költözött. Elsősorban a nők tanulnak tovább, vagy dolgoznak az ország fejlettebb régióiban. Mindegyik lányunoka testvérem Hamburgba vagy más nyugati városokba költözött, és ott alapított családot. A férfiak azonban maradtak, mondja ez a lány, aki maga is egy hannoveri egyetemre felvételizett. 17 évvel Németország újraegyesítése után az elvándorlás jelenti a legnagyobb gondot a keleti tartományokban. Erre figyelmeztettek azok a német vezetők is, akik Schwerinben ünnepelték az évfordulót. Sok területen sikert értünk el, de sok tennivaló is van még. Még mindig prioritás a keleti országrész fejlesztése, ismerte el a német kancellár. Angela Merkel a német elnökkel együtt vett részt a katedrálisban tartott Szent Misén. Később pedig csatlakoztak a Schwerin főterén kezdődő népünnepéhez. Németországban minden évben más tartományban ünneplik az újraegyesítés napját. Ilyenkor arra emlékeznek, hogy 1990. október 3-án a Német Demokratikus Köztársaság jogutód nélkül megszűnt, területe pedig csatlakozott a Német Szövetségi Köztársasághoz.
Észak-Korea beleegyezett, hogy december végéig felszámolja Yongbyoni atomreaktorait és más atomlétesítményeit. Az észak-koreai leszerelési programról szóló hatoldalú tárgyalásokon Pyongyang vállalta azt is, hogy közzéteszi atomlétesítményeinek teljes listáját. A három Yongbyoni reaktor leszerelését az Egyesült Államok irányítja majd, és a munkálatok alapvető költségeit is fedezi. A legjobbaknak mégsem kell fizetniük. Egy javaslat szerint a 2008-as tanévtől az egyetemeken és főiskolákon a legjobb eredményt elérő 15%-nak nem kell majd tandíjat fizetni. Erre most is lenne lehetőség, de csak elvben. Mivel most nem kötelező, a legtöbb helyen nincs kedvezmény.
Ma már sokkal inkább ipari teljesítményként tekintjük ezeket a lakóépületeket.
Tervezés elméletóra a Műszaki Egyetemen. Az államilag finanszírozott képzésben tanulók most még ingyen vesznek részt rajta, jövő szeptembertől viszont évi 105 ezer forintot kell fizetni.
Hogyha jól tanul, bekerül az első 15%-ba vagy az első x százalékba, akkor pozitív szaldóval csomó ösztöndíjat kap, tehát neki ez nem jelenthet terhet.
A felsőoktatási törvény eddig is lehetőséget adott az egyetemeknek és főiskoláknak, hogy a legjobban tanulók 15%-ának tandíjmentességet adjanak. Ezt a pénzt viszont a többi hallgatóval kellett volna megfizettetni, így az intézmények többsége nem élt a lehetőséggel. Pécsett a felsőoktatás változásait bemutató roadshow-n is a tandíj volt a sláger téma. Manherz Károly szakállamtitkár azt mondta, 2008-tól kötelező lesz az egyetemeken és főiskolákon tandíjmentességet adni a legjobban tanulóknak.
Az adható, a feltételesség az fog bizonyossággá válni, és 15% kedvezményt ad az intézmény.
Most azt reklámozott, mi volt eddig.
Miskolci Norbert a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke szerint a változás nem oldja meg a tandíj kérdést.
A probléma az, hogy a másik 85% tandíjat kell, hogy fizessen, benn maradjon a felsőoktatásban, és ha nem tudja kifizetni, akkor nem maradhat benn, holott igazából nem mondhatjuk azt, hogy csak 15% okos a hallgatóknak.
Jövő szeptembertől alapképzésben évi 105 ezer, mesterképzésben 150 ezer forint lesz a tandíj.
Elhivatottságokat, azt az érzést, hogy...
Jogtalanul igényelt több mint 600 millió forint állami támogatást a helyi általános iskolások után a Pécsi Közlekedési ZRT. A 2003-2004-es tanévben ingyen utazhattak a városi buszokon a pécsi diákok. A közlekedési társasága tanulók után szociális támogatást kért az államtól, hogy pótolja a kieső bevételeket. Csak hogy az összes általános iskolás után kértek pénzt, azok után is, akik gyalog vagy biciklivel jártak iskolába. A közlekedési céget az APEH perelte be. A jogerős ítélet alapján a társaságnak 15 napon belül be kellene fizetnie a 632 millió forintot. 260 milliárd forintja van a leggazdagabb magyarnak. Demián Sándor ezzel már nem csak dollár, hanem euró milliárdos is. Ez is kiderült a legújabb százas listából. A második leggazdagabb Csányi Sándor, a harmadik pedig Várszegi Gábor.
Az első öt, Demján, Csányi, Várszegi, Leistinger és Széles. A leggazdagabb Demján Sándor vagyona 260 milliárd forint. Több mint háromszor annyi, mint amennyire tavaly becsülték a vagyonát, és annyi, mint az utolsó 42 helyezett vagyona összesen.
Van, aki fölfelé, van, aki lefelé ment, itt vannak belül is változások, vannak új emberek, például hogy a Kósa, a 3K-s, Kósa Kostec, Kutvölgyi.
A lista szerkesztője 2002 óta állítja össze a hazai top 100-at. Azt mondja, a gazdagok már egyre szívesebben beszélnek is a pénzről.
Egyre többen nyílnak meg, és egyre többen vannak azok, akik azt látják, hogy ez az ilyen lista nem arról szól, hogy a mások zsebébe kutorászunk, hanem sikertörténeteket mutassunk be, olyan sikertörténeteket, amelyek utánozhatóak.
És egyre nehezebb ezt tudomásul venni.
Kovács Gábor idén a 17. Azt mondja, Magyarországon a tehetős emberek ugyanúgy dolgoznak, mint bárki más.
Sokan másképp élnek, sokkal többet engedhetnek meg maguknak, de a napi problémáik ugyanazok, hiszen munkával töltik a napjuk 24 óráját.
Ez
ezekre elég szép összegek.
Kolosi Tamás szociológus maga is a 100 legtehetősebb magyar közt van, a 65. Szerinte nem biztos, hogy a listán szereplő 100 leggazdagabb valóban a leggazdagabb 100.
Ezek a listák elsősorban a legális vagyonokat tudják megtalálni.
A lista ötlete az amerikai Forbes magazintól származik, mely már évek óta elkészíti a világ leggazdagabbjainak listáját. A legfrissebb összeállításban is Bill Gates a Microsoft első embere vezet, 59 milliárd dolláros vagyonával.
Most pedig nézzük meg az esti kínálatot az M1-en. 8:45-től Bajnokok Ligája, Valencia Chelsea rangadó a sportstúdióban. Ezúttal is ott van Egri Viktor kollégám és Pozsik Péter. Szevasz Viktor, Mourinho ugye távozott a Chelsea-től, mire lesznek képesek az angolok a sztár nélkül?
Szervusz Kriszta, jó estét kívánok! Igazából az a kérdés, hogy a Chelsea csapatának milyenek a jellemvonásai, ugyanis eddig Mourinho akár egy maszk rásimult erre a karakterre, és nem derült ki, hogy a Chelsea együttese milyen, ugye annyira erős karakteres ember Mourinho, hogy erre eddig nem derülhetett fény. Most itt az alkalom, és egy igazi maszkról is szó lesz. John Terry 4 nappal azután, hogy szombaton angol bajnokin arccsont törést szenvedett, ott lesz a pályán, most már megkaptuk a papírt is, tehát ott van a kezdő 11-ben, ugye ennek mik a kockázatai, erről is beszélgetünk majd a stúdióban. A válaszokat természetesen a mérkőzés adja majd meg, a Valencia főesélyes, hiszen az utóbbi 5 mérkőzésén győzött.
Egri Viktor, köszönjük! A meccs után és miatt a szokásosnál egy órával később lesz az este Mészáros Antóniával. Antónia, mivel készültök?
Szervusz Krisztál, jó estét kívánok! Akár 49%-os kamatot is kell fizetni azok után, a hitelkártyák után, amelyeket egyébként a bankok kamatmentesnek hirdetnek. Az ördög természetesen a részletekben van, ezekről a részletekről hallhatnak este. Korábban súlyos sértéseket vágtak egymás fejéhez, ezért aztán szinte szenzáció számba megy, hogy együtt szerepel nálunk ma este Semjén Zsolt kereszténydemokrata pártelnök és Gusztos Péter liberális ügyvivő. Méghozzá egy olyan témában, amelyben úgy tűnik kivételesen egyetértenek. Ez az egyházak, civil mozgalmak támogatása. Mindketten elzárnák az állami pénzcsapokat. Végül mi is beszélünk Gyurcsány Ferenc 7 pontos tisztasági csomagjáról, amelyet a szocialisták is átvizsgálnának. Vendégünk Lendvai Ildikó lesz. Ma kivételesen meccs után 23 órakor kezdünk.
Antónia, köszönjük! Ez volt a Híradó szerda este, nézzük meg még egyszer a legfontosabb híreket röviden. Személyeskedés, kiabálás, rosszul lét és vita, nekiestek a kormányfőnek a szocialisták a 7 pontos javaslat miatt. Nyilvánosságra hozták az olajügyek dokumentumait, de előtte gondosan kihúztak belőle minden lényegest. 200 milliárd forint kárt okozott Magyarországon idén a klímaváltozás, idén is enyhe tél lesz. És gazdag, gazdagabb, leggazdagabb, már Euróban is milliárdos a leggazdagabb magyar, Demján Sándor. A Híradó is később lesz, egy kicsit fél egy után 5 perccel Kis Gabival. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, szép estét!
Anyák a pártban. Elveszi az állam a támogatást, ha a gyerek túl sokat van óvodában. Az utolsó esély, elképesztő falumentő ötletek a magyar végekről. És van az a pénz. Ön szerint magas fizetésekkel megszüntethető a korrupció?
Minket minden szempont érdekel. Önnek elég egyre figyelnie.
Szempont. Csütörtökön 20 óra 10-kor az M1-en.
Megérkezett, íme a bizonyíték. Nincs más hátra, mint minden este játszani, minden este nyerni. Tudás és taktika kérdése az egész, aki a legokosabb, legbátrabb és leggyorsabb, az lehet a győztes. Mi már készen állunk, hamarosan önök is megismerhetik az első örököst. Hétfőtől péntekig 5 játékos, 5 trükkös forduló, 5 millió forint.
Október 15-től hétfőtől péntekig az M1 műsorán.